Sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet, itt a szekszárdiakat és a vendégeket egyaránt. Köszönöm az Isten tisztelet eddigi részében a megszólalásokat. Bátorítólag hatnak ezek rám az ige hirdetésem szempontjából is. Máté evangéliumából a 22. fejezet 15. versétől kezdve a 22. versig terjedő szakaszt olvassuk az evangéliumból. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy egy kérdéssel fogják törbecsalni Jézust. Elküldték tehát hozzá a Heródes pártiakkal együtt a tanítványaikat, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem. Jézus pedig felismerve gonoszságukat így szólt: Képmutatók, miért kísértetek engem? Mutassátok nekem az adópénzt. Azok pedig odavittek neki egy dénárt. Ő megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat. Azt felelték, a császáré. Ő akkor ezt mondta nekik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, és otthagyva őt elmentek. Az evangéliumi szakaszokat mindig úgy olvassuk, hogy az rólunk szól. Persze szerepelnek itt farizeusok, meg a különböző pártoknak, az akkori pártoknak a képviselői, ott vannak a tanítványok, lehet, hogy még nézelődők is voltak ott a jeruzsálemi templom környéken, ahol Jézus ezt az adópénzt ugye felmutatja, mert hogy egy fontos társadalmi kérdést vetettek fel, ami az embereket is foglalkoztatta, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. És hát érdekes módon úgy sorakoztatják fel itt a pártoknak a képviselőit, akik különböző véleményen vannak a császársággal kapcsolatban. De komolyan kell azt a tételt vennünk, hogy ezek a szavak rólunk szólnak, de ha rólunk, akkor mit is jelentenek? Isten teremtményeiről szólnak, rólunk, az isteni képmás birtokosairól. És ezt az isteni képmást, ezt minden ember megkapja. Minden embernek lehetősége van, hogy ez a képmás hatást gyakoroljon rá. Na hát, egy pici bevezető után szeretném a következő bevezetőmet, nem csak bevezetőből fog állni az ige hirdetés, legalábbis remélem, hogy nem futok ki az időből, az evangéliumra, az egész evangéliumra koncentrálni. A Máté evangéliumában három nagy helyszín van. Ezeket egyébként így az evangélium olvasása közben is érdemes felfedezni, hogy mik azok a szakaszok, részek, vagy fő gondolatok, amik egy-egy evangéliumban megszólalnak. A Máté evangéliumában a kezdet kezdetén Názáretben és Galileában zajlódnak az események. Ugye keresztelő János fogságba vitelekor kezdődik Jézusnak a munkálkodása, elhagyja Názáretet, a szülőfaluját, és letelepedik Kapernaumban, ahol tanítványa is élnek, és azt mondja a Bibliánk, hogy ettől kezdve kezdte hirdetni, és ez az ettől kezdve aztán majd még megismétlődik az evangéliumban, nem olyan túl gyakran, de itt ez egy fontos megjegyzés, hogy ettől kezdve kezdte hirdetni, térjetek meg. Ez volt az ő első beköszöntője, és erre a megtérésre hív aztán hosszú időn keresztül, meggyógyítja a betegeket, tanít a hegyi beszédben, a példázatokban. Aztán munkálkodásának a közepén, körülbelül az evangéliumnak is a közepén, északon Cézárea Filippi határában azt mondja, a szép Hermonnak a hegye alatt, ami 4000 méter körül van, egy nagyon különleges és szép környék, megkérdezi a tanítványokat, hogy ti kinek mondotok engem. És a 16. fejezet 21. versében olvassuk, hogy ettől fogva kezdett nyíltan beszélni Jézus a tanítványok előtt, vagyis elmondta nekik, hogy milyen halála lesz neki, hogy Jeruzsálembe kell mennie. És a harmadik nagy rész, a nagy helyszín, az tulajdonképpen itt van Jeruzsálemben, a mi témánknak a helyszíne is. Amikor Jézus bevonul a templomba, megtisztítja a templomot, aztán Betániában éjszakázik, korán reggel visszamegy a templomba, és tanítja az ott levőket. Hát a templomot úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy terület, templom udvarok vannak, különböző részei vannak a templomnak, és hát valamelyik nagy udvarban, nem természetesen nem benne az épületben. Tanítja az ott levőket, közben aztán a főpapok és a Sanhedrin, a vének tanácsa, ez a 70 vénből álló nagy tanács, aki Izraelnek az életét, jogi és társadalmi életét kormányozza, az akkori vazallus király Heródes mellett. Ezután ugye elmond egy példázatot, hogy a két testvérről, aztán a gonosz szőlőmunkásokról, és ezekből a példázatokból érzik a főpapok, hogy tulajdonképpen róluk van szó, róluk beszél Jézus. El akarják fogni, de hát félnek az emberektől, akik meg szívesen hallgatják őt. Aztán a példázatok sorát folytatja a királyi mennyegző példázatával, amiben hát azt mondja, hogy vannak olyanok is, akik meghívottak, és vannak olyanok is, akik nem fogadták el a meghívást. Sőt, olyanok is vannak, akik betévednek a királyi vacsorára, de nem igazán gondolják méltónak azt. És a mennyegző példázat után kezdődik aztán a mi történetünk. Tehát amikor már a farizeusok és a saduceusok, az akkori nagy pártoknak a képviselői, vallásos pártok képviselői úgy érezték, hogy eljött az idejük, találnak egy olyan kérdést, ami sarokba szoríthatja Jézus. Ebbe bevonják a Heródes pártiakat is. Itt érdekes az összefüggés, mert a farizeusok és a Heródes pártiak pont ellentétes utat képviseltek. Az egyik volt a Róma párti, a másik meg inkább egy ilyen nemzeti oldal, akik hát a hagyományt erősebben támogatták. És hát egy úgynevezett becsapós feladatokkal ostromolják, vagy feladattal ostromolják Jézust, akikhez jönnek a saduceusok is, még ráadásul, akik pedig egy ilyen modernebb gondolkodást akartak elhinteni a zsidók között. Eszembe jut, amikor a gyerekeinket vittük, egészen kicsik voltak, negyedikesek, 8-osztályos gimnáziumba. És hát az egyik kisrác, amikor 10 évesen, ugye 8-osztályos gimnáziumban felvételi, nagyon komoly felvételik voltak. Kijön a kisrác, és hát odaszaladt az anyjához, hogy minden feladat becsapós volt. Így élték meg ők. Hát valami ilyesmit akartak Jézussal is elérni, hogy törbe csalják. Itt egy nagyon egyszerű történet áll előttünk, és ez jellemző Jézus tanítására. Ez a másik dolog, amit úgy szeretnék a testvéreim figyelmébe ajánlani, amikor a Bibliát olvassák vagy tanulmányozzák, hogy Jézusnak a tanítása nagyon-nagyon egyszerű, ugyanakkor mélységesen mély. Mert minden gondolatának olyan mély értelme van, ami tulajdonképpen az egész életünkre kihat. Ez a mai olvasási szokásokkal nem annyira egyezik, mert a mai olvasás kultúránk inkább egyfajta formai bonyolultságot kíván, sokszor az irodalmi művek, de a jó íróknál természetesen mind a kettő megvan, ami hol az egyik, hol a másik persze. Tehát a bibliai megértést az sokszor nem is az olvasottaknak a megértése, vagy valami tárgyi ismeret hiánya gátolja, hanem hogy az olvasó mit kezd a Bibliának ezzel az egyszerűségével és mélységével. Például és ennek a kettőnek az együttes jelenlétével. Például a boldog mondások is valami hasonlók, nagyon egyszerű a forma. Ugye boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik az Isten országát, vagy a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Nagyon egyszerű formák ezek a boldog mondások, de a szavak értelme már mélységet jelent. Ezeket megérteni, befogadni, elfogadni, ez már a lelkünknek a dolga, az egész ember lényét érinti. A mondásoknak ez az egyedisége, ugye, ami önállóan is megállja a helyét, de ha megvizsgáljuk, akkor óriási összefüggések vannak, fokozatok vannak a magában a boldog mondásokban is. Az üdvösség kérdésével kapcsolatban, a földi élet boldogulása kérdésében, a felebaráthoz való viszony kérdésében, vagy az Isten és ember közötti harmónia kérdésében. Az adópénz története is ilyen. A tanítás mélységét mutatja az egésznek a formai egyszerűsége mellett. Hát milyen egyszerű volt. Megkérdezték Jézustól, Jézus felmutat egy adópénzt, egészen egyszerű. A kérdezés ugye az adófizetés vagy megtagadás problémájának a leegyszerűsítésével provokálják Jézust. Az eredeti szöveg szerint kelepcébe akarják csalni, mert ha Jézus az egyik irányba eleget tesz annak, amit várnak, akkor ha azt mondja, hogy persze, fizessétek meg az adót, ez a legfontosabb, akkor a nemzeti oldal kezd el kifogásokat találni, vagy vád alá helyezni. Ha pedig azt mondja, hogy nem kell megfizetni az adót, akkor pedig azok, akik a római tábor mellett, sőt, akkor bejelenthetik akár a császárnál is. Tulajdonképpen háromszorosan is provokálják, mintha az adófizetés valami vallási kérdés lenne, ugye Isten útjára hívott, mert hogy te ismered az Isten útját. Aztán hízelkedéssel is provokálják. A mester megszólítást, az többször is elhangzik itt, ötszörösen provokálják ezzel. Ebben a helyzetben egy embert arra késztetne ez a megszólítás, vagy hogy a kérdezőknek megfelelően válaszoljon. Ugye ez egy természetes emberi gondolkodás, hogy segítsük a kérdezőt arra, hogy kibontakozzék, vagy megértse. Aztán a Márk evangéliumban még van egy érdekes rövid megjegyzés, hogy fizessünk, vagy ne fizessünk. Mondd meg Jézus, fizessünk, vagy ne fizessünk. Egy ilyen igen-nem választ erőltetni, szinte bele akarják beszélni a választ, hogy vádolhassák. És mennyivel egyszerűbb Jézusnak a válasza, mint ezek a körmönfont megfogalmazású, bonyolult kérdések. Azt mondja, hogy mutassatok nekem egy adópénzt. Jézus pedig elveszi az adópénzt, és hát az ókorban a pénzeken nagyon gyakran a kibocsátónak, a jelen esetben a császárnak, akkor Tiberiusnak a képmása volt látható, és hát ő nem kezdi el fejtegetni annak a adópénznek, vagy pénzérmének a különböző politikai, hatalmi összefüggéseit, vagy szimbolikáját, vagy teológiai kérdéseit, utal rá egy villanásszerű gesztusra, egyszerűen felmutat egy adópénzt. Tessék, nézzétek meg, kinek a arcképe van rajta. Tulajdonképpen a Jézus ekkor már a képmásról beszél, az arckép vagy képmás ugyanaz a kifejezés, már nem a pénzről, kinek az arcképe van rajta. Már itt a pénz, tulajdonképpen a farizeusok is, akik megnézik a pénzt, azt nézik, hogy kinek az arcképe van rajta. Ez egy amerikai elnök egyébként, nem tudom pontosan, hogy melyik. Egy 74-ben keletkezett egy dolláros az amerikai elnökkel. Hát körülbelül ilyen hatalma volt akkor a római császárnak is, Tiberiusnak, vagy nem is tudom, lehet, hogy ma az amerikai elnöknek még annál is nagyobb hatalma van. Szóval miközben ide vezeti Jézus őket erre az arcképre irányítja a figyelmet. És nagyon, nagyon egyszerűen elkezd az isteni képmásról beszélni. Vagyis az emberről. A császár képmását viseli, tehát a császári az a pénz, akkor adjátok oda neki. És ennek nincs is nagy jelentősége. Aminek ellenben igazi jelentősége van, hogy adjátok oda az Istennek, ami az Istené. Érdekes, hogy a mai prédikátorok, én sem vagyok mentes ezek alól, a mai prédikátorok inkább azt a gondolatot szokták kiemelni, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár. És ezek mentén aztán persze egyszer csak áttérünk aztán nagy nehezen az Istennek, ami az Istené, arra a gondolatra is. De itt annak, hogy adjátok meg, ami a császári, a császárnak, annak majdnem semmi jelentősége nincs. Tehát ebből mi olyan nagyon nem tudunk kiemelni olyan gondolatokat valami, mit tudom, állami engedelmesség irány. Vannak más igék, a Pál apostolnak az igéi, amik erre utalnak, de Jézus ezt elkerüli, ezt a politikai értelmű vonalat, vagy nem ez igazolja azt, hogy nekünk állampolgári engedelmességgel valamit tennünk kéne, vagy tennünk kell. Nem ez a példázat, vagy nem ez a történet ennek az igazolója. Ennek a történetnek az az igazolója, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, vagyis ti magatokat. Ti magatokat, mert ti vagytok az isteni képmás. Mert így, ahogy vagyok, így vagyok az isteni képmás, és így vagytok ti is. És ezzel egy felhívást is kapunk, hogy megvizsgáljuk, hogy minek tulajdonítunk mi értéket az életünkbe. Mik az életünknek azok a részei, amelyek a családunkhoz tartoznak, meg a kultúránkhoz tartoznak, és mik azok, amik Istenhez tartoznak. Milyen kép van a szívünkre írva. Meg is kérdezhetjük magunktól, hogy mi az, amit Istennek kell adnom magamból, és mit tartok abból vissza. Mit jelentene számunkra, hogy Istennek odaadjuk magunkat, az álmainkat, a reményeinket, a csalódásainkat, a gyászunkat, a megbánásainkat, a félelmeinket. Vannak tehát értékeink, ami azáltal van, mert az isteni képmásnak a részesei vagyunk, mint Isten gyermekei vagyunk, és a mi emberi képünk is rá van írva az isteni érmére, mert Isten a saját képmására teremtett bennünket, és örökre megjelölt minket, mint szeretettek, az Isten szívén hordja a mi képmásunkat, és örül nekünk, szeret minket, és nagy értéket tulajdonít nekünk. Ti az enyém vagytok, olvastuk a Mózes második könyvében, a 33. fejezetben. Miközben persze önzők vagyunk, kemény nyakúak, nem ajánljuk fel ezt a különleges életet az embereknek, a földi kincseket keressük, és elveszünk ebben a mai világias kultúrában a gazdaságot, vagy gazdagságot nagyobbra értékeljük, mint a kapcsolatokat, és nem ismerjük fel, hogy sokszor mennyire önzők vagyunk másokkal szemben. És ezek ellenére Isten továbbra is szeret, továbbra is hordozza a mi képmásunkat az ő pénzérméjén. Mert ő a mi teremtőnk. A képmás voltunknak az egyik lényege tehát, hogy Isten velünk van, hogy ő kísér minket, és a gyülekezet számára is fontos ez az isteni jelenlét. Ha ő nem jár velünk, akkor bizonytalanok leszünk, mondja Mózes is a pusztai vándorlásba. A képmás voltunk másik lényege pedig, hogy mi is Istennel járunk. Mi is ő vele vagyunk. Emlékszem, gimnazisták voltunk a 60-as évek végén, és hát ilyen koedukált osztályba jártunk, mert hogy fiúk, lányok együtt. Egyébként egy inkább lányos iskolába, közgazdaságiba, akik annak idején ilyen iskolába jártak, tudják, hogy körülbelül úgy az 5% volt a fiú, 95% lány, és hát mi is egy ilyen többnyire lányos osztályban kaptuk meg a kiképzést, és hát emlékszem, amikor egy-egy lány bejött a hétfő reggel, és hát boldogan újságolta mindenkinek, hogy járok valakivel. Ez a járok valakivel, ez egy olyan, nem tudom ma, hogy mondják ezt, annak idején ez volt a fő, az életnek, a 16 évesek életének a fő gondolata, hogy járok valakivel. Tulajdonképpen az Isten egy ilyen boldogságot akar nekünk adni azzal, hogy így a történet, vagy a visszamenőleges történetnek a legpozitívabb értelmével szerettem volna mondani, hogy járok valakivel, én az Istennel járok, nekem van valakim, van megváltóm, és én is odaadom magam, ahogy ő odaadta magát, engedelmes volt az atyának, megüresítette magát, odaadta magát, és a szeretet mindig örül, hogyha adni tud, ahogy Jézus ugye lemondott az istenségnek járó minden előjogáról. Ez az ember életének az értelme. Az alapkérdés van itt tulajdonképpen ebben az adópénztörténetben. Ez az odaadás, odaszánás, elkötelezettség az ember életének az értelme. És ezt adhatjuk oda mi is. Az életünket, a szívünket odaszánhatjuk. Erről az odaszánásról az úrvacsorai liturgiában is olvasunk, és a szövetség megújító istentiszteletben is. Nem egy formális dolog ez csupán. Az Isten iránti bizalmunk és az Istenhez való viszonyulásunk fejeződik ki ebben. Jézus mondásából, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami is az Istené, inkább az elsőre szoktuk a hangsúlyt tenni. De Jézus itt a senkitől el nem vehető isteni képmásra való utalásban az ember fő lényegére utal, adjátok meg az Istennek önmagatokat. Add meg az Istennek, ami hozzá tartozik, te magad. Amen.